Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Zsín Judit képzőművésszel Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Zsín Judit, szobrászművészt. A beszélgetésünk elején arra kérem Önt, hogy a választott bibliai idézetet olvassa fenn.
Az idézetet azt Máté evangéliumából választottam, és így hangzik. Abban az időben Jézus ezeket mondta. Dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, s az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. Gyertek hozzá mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hoztok. Én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.
Milyen élmény kapcsolódik ehhez a részhez?
Igazából sokat gondolkoztam, tehát több idézetre is gondoltam volna, amikor felkértek erre a riportra. Talán majd, hogyha az életemről beszélünk, akkor el fogom mondani azokat az életmorzsákat, hogy én hogy kerültem egyre szorosabb kapcsolatba a hittel, de kezdetben nekem nem volt egy ilyen vezéridézetem, amihez az életet igazítottam volna, hanem folyton forvást a életállapotoknak megfelelően nyitottam ki, vagy ütöttem föl a Bibliát, és mindig megtaláltam azt az idézetet, ami engem átsegített a nehézségeken, vagy megerősített abba, hogy hogyan kéne tovább lépnem. És most több szempontból ezt az idézetet éreztem a legközelebb állónak így adventben, tehát hogy egy kicsit lecsillapodni, megnyugodni, és másrészt pedig egy olyan életkorba jutottam, amikor az ember visszatekint már az életére, és mindenképpen szeretné, hogy révbe érjen, és én azt gondolom, hogy ez a rév, vagy ez a békesség, vagy ez a megkönnyebbülés, ez ebben az idézetben fejeződik ki a legszebben.
Milyen emlékeket őriz a gyermekkori időszakából? Van esetleg nagyon meghatározó adventi élménye?
Igazából most, ahogy gondolkoztam, hogy kinek volt a legmélyebb hite, vagy ki az, aki nagyon elketerezett keresztény volt, az a nagypapám volt, akit 6 és 7 éves korom körül vesztettem el, és amúgy is minden tekintetben nekem egy ilyen férfi mintakép volt, egy ilyen nagyon kedves, nyitott, sokak által szeretett valaki. Ő neki egy nagyon karakteres férfias hite volt, és az nagyon imponáló tud lenni, hogyha egy férfi igazán hívő. A szüleim, azok már, ugye az én gyerekkorom az a kommunizmusra esett, komoly tekintetben ezek a vallásos dolgok, ezek nem kerülhettek nyíltan előtérbe. Másrészt pedig vegyes házasságba születtem, tehát az édesapám olyan evangélikus volt, aki nem is nagyon tartotta a vallását, és az anyukám volt katolikus. És igazából nekem ezek a szép karácsonyok mindig azok voltak, mikor még eljött a nagypapám. Gyönyörűen énekelt, tehát akkor volt énekszó is, mert apukám, anyukám az hamisan énekelt, és hát elég sok feszültség is volt a családba, nem a hit miatt, hanem szerelmi házasság volt ugyanaz ő házasságuk, de volt anyós menny ellentét, tehát igazából a hétköznapokban sok olyan feszültség volt, ami igazából nem is lett feloldva. Tehát azt gondolom, hogy igazán keresztény módra ők soha nem békültek ki egy-egy ilyen feszültség vagy veszekedés után, hanem az úgy lassan valahogy elült, és különösen ezek a karácsony előtti időszakok, ugye a kommunizmusban még volt, hogy 24-én délelőtt tanítottak a szüleim. Akkor nem lehetett semmit kapni a boltokba. Szóval ilyen bolondok háza volt, még inkább táptalaj a veszekedésnek, és akkor nekem az az emlékem, hogy aztán, mikor egyszer csak véletlen apukám volt titokban a Jézuska, tehát hogy valahogy nagy titokban ott mégiscsak meghozta a Jézuska a fenyőfát, akkor az volt az az időszak az életemben, amikor így varázsütésre ez a feszültség feloldódott, és akkor gyorsan ilyen varázsütésre egyetértés volt napokig, amíg az ünnepek tartottak, és ez nekem egy olyan megnyugvás volt karácsonykor, és akkor olyankor az apukám mindig el is jött velünk templomba, tehát templomba se tudtak igazán anyukám járni, mert figyeltek minket, tehát be kellett neki menni Cseperre, Sziget-Szent Miklósról, hogy misére akart menni, de olyankor az apukám is elkísért bennünket, és akkor még volt hó is mindig karácsonykor, és akkor csatlakozott hozzánk a szemközti házból, ahogy elindultunk este a hóesésbe, sötétbe a misére, akkor a szomszéd szemközti óvónéniek is csatlakoztak hozzánk, nekik 5 gyerekük volt, és akkor ez tényleg egy ilyen meghitt ünnepél is volt mindig a karácsony.
Karácsonyra hogyan készül, mit jelent önnek?
Nem voltak rákészülések az ünnepekre. Tehát én felnőtt fejjel kezdtem el adventi koszorút készíteni, gyertyákat gyújtani, adventi vasárnaponként eljárogatok, nem azt mondom, hogy minden nap, de elmegyek rórát émisére, de a rákészülés az teljesen hiányzott, és ezeknek a szépségét én fokozatosan fedeztem föl. És az az érdekes, hogy a szakmámnak nagyon sokat köszönhetek, hogy közelebb vitt a hithez. Tulajdonképpen a képzőművészet volt az, ami ugye ennek az idézetnek, amit felolvastunk a riport elején, annak van egy nagy fejezet címe is, ez az Isten országának a titkai. És hogy nekem ezek mind ilyen titkok voltak, amit így lassan kellett kinyitogatni, és lassan kellett rátalálni a húsvétnál is, és a karácsonynál is. Tehát, hogy azon túl is ünnep legyen, hogy karácsonykor elmegyünk misére, vagy húsvétkor misére, ez így nekem lassan tárult föl a felnőtt életembe, hogy van egy adventi várakozási idő, és van egy nagy bőti időszak, ami hozzátartozik, és ha igazán várakozva kezdi ezeket az ünnepeket az ember, akkor sokkal meghittebben tudja megélni.
Egy milyen ifjú képe rajzolódik?
Én egy elég vadóc gyerek voltam, és a képzőművészeti gimnáziumba jártam. Ez ugye akkor főleg, most már nem olyan, nincs olyan nagy különbség az iskolák között, de azért az egy nagyon szabad szellemű középiskola volt, és azt mondanám, hogy itt értek az első olyan benyomások, ami ezt a gyerekkori hit. Egyébként gyerekkoromban is voltak nekem azért ilyen vallásos vagy misztikus indítatású élményeim, mert én azt láttam a környezetemben, hogy akik hozzám közel állnak, mintha összebeszéltek volna, azok mind hittek, vagy erről a kérdésről térnék rájuk, hogy meg erről az idézet fejezet címről, hogy Isten országának a titkai, és hogy ők nem azt mondták, hogy én hiszek, mert így meg úgy dolgok, hanem gondolkodtak az életértelméről, az Isten országáról, Isten titkairól, nem így megfogalmazva, hanem hát egy paraszt bácsi mit mond, hogy én ezen mennyit gondolkodtam, hogy van ez, és azt láttam, hogy ezek az emberek, akik hozzám közel állnak, ezek, hogyha most már így konkrétabban levonom a tanulságot, vagy hogy ők az Isten országának a titkait fürkészték, és amikor középiskolába kerültem, akkor ott kaptam egy olyan művészettörténet tanárt, aki egy fantasztikus művészettörténet tanár volt, és ugye akkor nem volt még tankönyv se, ugye külön a 3 művészeti iskolája nem csináltak művészettörténet tankönyvet, és nem volt internet, nem volt annyira még a tévéssel elterjedve, és ő neki gyönyörű diái voltak, a legtöbbet saját maga készített. És akkor besötétítették a művészettörténettermet, és ilyen óriás diákat vetítettek ki, és addig nekem soha nem állt össze, ugye felolvasták a miséken a evangélium részleteket, valamit az Ószövetségből, de ez nekem addig még soha nem állt össze egy füzérre. És ezeken a képeken keresztül, tehát az, hogy én így csak utólag gondolom, hogy ő egy mélyen vallásos ember lehetett, ezt nem mondhatta akkor ki, de ahogy ő mesélt, mondjuk emlékszem a Michelangelo Sixtus kápolnájáról, a Szent Pál megtéréséről, vagy a Tiziano adógarasáról. Szóval, hogy ezeket a az evangéliumi részleteket, ezt én úgy kaptam készhez, hogy egy gyönyörű műalkotáshoz társítva mindig. És erre az időszakra esett az is, hogy ugye nagyon, nagyon fontos az ember lelki életében, hogy megtalálja azt a lelki vezetőt, vagy azt a papot, akire nagyon oda tud figyelni, és akkor ezzel párhuzamosan volt, hogy ott a csepeli templomban, ahova jártunk, volt egy Függ Béla nevezetű idős pap, és az annyira élményszerűen mesélt, hogy ott újra levetítődtek elettem ezek a képek. És akkor volt még egy meghatározó élmény, ami szintén nagy revelációval hatott a kommunizmusba, hogy a Pazolininek a Máté evangéliumát levetítették. És hosszú sorokba álltak az emberek a jegyért, barát nem szerzett rá jegyet a filmmúzeumba, és akkor, mikor ezt én megnéztem, akkor ez rám olyan hatással volt, így utólag visszagondolva, nem annyira a film is, hogy mondom, összeálltak ezek az élmények egy evangélium. Egy komplett valamivé, hanem a zene miatt. És akkor innentől kezdve már belépett a zene is, pont ennek a barátnőmnek a nővére zeneművészetire járt, és akkor megkértem, hogy írjon nekem, hogy mik ezek a zenék, mert én ilyen csodát még nem hallottam. És akkor rögtön így, tehát ezek a képek, ez a film, és akkor rögtön Bach Máté passiója is bejött ebbe a képbe, és akkor a passiót is újraértékeltem, addig rengeteg keresztet láttam, de a Máté passiót átérezve, vagy végighallgatva, ez a szenvedéstörténet is teljesen átértékelődött, és akkor így ez nekem egy ilyen, azt hiszem, hogy a hitembe egy ilyen továbblépést jelentett. Akkor bejött a képzőművészeti egyetem, hogy ott pedig egy olyan szintén művészettörténet tanárom volt, akinek az ókereszténység, az ókeresztény művészet és az ókereszténység volt a szívecsücske, és akkor ő általa megismertem a Szent Ágoston vallomásokat, és azt a világképet, amit az ókeresztény világkép közvetített a művészeten keresztül, ott én egy olyan mélységet látok, amiről azt gondolom, hogy ez a kereszténység fénykora lehetett. Ez az ókeresztény idők, jó, hogy kikristályosodtak ott a üldöztetésbe ezek a lelkek, de valahogy az egy olyan természetes, túláradó szívből jövő kereszténység volt, amilyet még mondjuk a középkorba, tudok elképzelni. És aztán szintén még a képzőművészeti főiskolán életem nagy ajándéka volt, hogy akire én annyira fölnéztem, Borsos Miklós, az véletlen odajött tanítani, és akkor én átkérhettem magam hozzá. És ő egy elkötelezett karakán keresztény ember volt, és a munkáink keresztül is, de minden megnyilatkozásába ezt tetten érhető volt, és ez is egy ilyen meghatározó élmény lett az életemben.
Ezen első élmények után hogyan bontakozott ki a mindennapokban az Isten kapcsolata?
Közvetlen, ahogy elvégeztem a főiskolát, kaptam egy munkát a ferencesektől. Megváltó hét szava a Keresztván, a hét tanterem, 8 tantermük volt, a 8. tanterembe a százados szavai kerültek már, hogy ez valóban Isten fia volt. És akkor nekem ott, ezt már mondtam, hogy a Máté passiónál átértékeltem én már ezt a, valahogy nekem olyan természetes volt, hogy egy rendkívüli lény, mint az Isten, egy ilyen szörnyűséget talán magára vállal. Nem is gondolkodtam azon, hogy amíg mondom ezt a passiót, végig nem elmélkedtem, hogy emberként ezt ugyanúgy végig szenvedte, mint bármelyik ember, akire ilyen szörnyű kínhalált várt. És ahogy készítettem ezeket a domborműveket, ugye ezek ilyen 50x70-es méretű domborművek voltak, és azon már egy ilyen emberi kéz az elég kicsi, és a szögek helyét azt nem tudtam máshogy megcsinálni, vagy a szögeket, hogy bele kellett venni ennek a agya Krisztusnak a kezébe a szögeket. Mert a szöget nem lehet mintázni ilyen kicsibe. És akkor ilyen egy borzasztó volt, így egy pillanatra leblokkoltam. És akkor tudom, hogy akkor volt egy ilyen álmom is, egy ilyen Krisztusra kereszten álmom, hogy ez talán, ami Krisztus utolsó szava a kereszt, egy ilyen borzasztó utolsó keresztfán Krisztusból kijövő hang, mert ott meg közben, amíg ezt készítettem, addig a megváltó hétszava, helynek a megváltó hétszava a keresztfán zenei inspirációt használtam, és akkor ez engem olyan mélyen megrendített, hogy ez a megváltás, ez azért ez egy nagyon komoly dolog. És erre az időszakra esett az is, tehát mondtam, hogy elmentünk húsvétkor a misére, elmentünk karácsonykor a misére, kész, hogy igazából pont ezek miatt, a korpuszok miatt én valahogy a nagy héten toppantam be a ferencesekhez, oda szoktam járni gyónni, és a nagy csütörtöki szertartásra értem oda. És az nekem valami olyan gyönyörűséges, szép volt, az a nagy csütörtöki szertartás, és föloldotta ezt a tragédiát is nekem. Tehát, hogy ezt a szörnyű kínhalált, hogy ugye volt egy ilyen előzmény, amikor ott Jézus a barátaitól elköszön, és elmondja nekik, hogy miért vállalja ezt a kereszthalált, és ez valami ott olyan bensőséges formában történt, és annyira sallangmentesen, hogy tényleg föl tudta idézni az ember az utolsó vacsorát, és akkor innentől kezdve a nagy csütörtökkel kezdődött a húsvét, és akkor lassan-lassan pedig rájöttem, hogy a húsvét az hamvazó szerdával kezdődik, és azt hiszem, hogy attól kezdve kezdett nekem mélyülni a hitem. Tehát, hogy ez több esemény, vagy addigra lettem felnőtt, tehát ez nekem egy ilyen, amit most elmeséltem, ez ilyen 25-26 éves koromra esett, és azt gondolom, hogy én emberileg is akkor váltam igazán minden tekintetben felnőtté.
Már említette, hogy az Isten kapcsolat és a művészet az ön életében az szorosan összekapcsolódik. Valahogyan meg lehet fogalmazni, hogy mit jelent a művészet, mint kifejezési forma?
Én arra nem tudok mást mondani, mint hogy a művészet az egy karizma, amit kap az ember fölülről, és hogyha akadályoztatva van abban, hogy azon keresztül kifejezze magát, akkor frusztrált lesz, meg nem érzi jól magát a bőrébe, meg minden baja van. Ha pedig csinálhatja, akkor egy olyan fajta békességet érez, hogy rendben van az élettel. Tehát ilyen formában nagyon hasonlít a hit megnyilvánulásához. És akkor itt belemehetnénk abba, hogy nem a hit megnyilvánulása. Tehát ez alatt én most nem szó szerint azt érhetem, hogy csináltam ilyen témájú műveket, vagy érmeket, ferences érmeket, vagy mármit, hanem mindenfajta művészet, az szokták mondani, hogy közel áll a jó Istenhez. Úgyhogy igazából meg, hát én az Isten hitembe, most itt elmeséltem az evangéliumon keresztül, hogy jutottam közelebb a hithez, de igazából az alapélmény gyerekkortól az a természet meg a teremtett világ, tehát a alkotó Isten csodálata. Tehát egy képzőművész a teremtő Istent is maximálisan csodálja, gondolom egy kutató is, vagy egy felfedező, az talán mélyebben belelát a teremtés csodájába, és az, hogy ilyen szinten lehet társa, vagy így kapott meghívást az életre, hogy az alkotásba társa lehet a jó Istennek ennyire közvetett formában, mert hát mindenki alkotó. De most egyébként már így mostani koromba visszanézve azt gondolom, hogy maga az élet is művészet. Tehát ott, ha valaki szép és jó életet akar élni, akkor ott vagy szerzetesnek kell neki lenni, vagy művésznek. És a művész alatt nem azt értem effektíve, hogy valami művészeti ághoz kapcsolódik, hanem lelki szinten eljut a lélek művészi megvalósítására. Amikor alkotni tud, amikor intuíciói vannak, megérzései vannak, mit szeretne a másik, hogy tud tapintatosan és nagyon látványosan közeledni felé. Tehát csupa olyan dolog, ami a jó műalkotáshoz kell, azok a tulajdonságok kellenek az emberi kapcsolatokba is átvitt értelembe, ahhoz, hogy valaki tartalmas életet tudjon élni.
Esetleg voltak olyan időszakok az életében, amikor nagyobb nehézségekkel sok találkozott.
Tehát én nem lettem egy hú de befutott művész, és nagyon sokszor voltak mélypontok az életemben, és azok olyan mélypontok voltak, hogy újra is kellett kezdeni az életet, szinte előről kezdeni az életem, és hogyha nem lett volna hitem, akkor azt gondolom, hogy akár meg is indulhattam volna egy olyan úton lefelé, hogy nem tudok talpon maradni, hogy már az élet, az már csak egy ilyen vegetálás lett volna. Tehát hit nélkül nem tud az ember tovább lendülni. Se kudarcok, se olyan mélypontok után, aminek nem ő maga volt az előidézője. De tehát ebbe a keresztény vallás azt gondolom, hogy pótolhatatlan. Nincs olyan életállapot, amiben a Bibliában ne kapna segítséget, vagy kinyilatkoztatást, hogy innen most hogyan tud tovább lépni. És ami a másik furcsa, hogy én azért eléggé, tehát a művész típusú ember eléggé magának való, szóval én nem vagyok egy ilyen nagy társasági életet élő, vagy nincs olyan hűdesok barátom, és hogy ezekben a mélypontokban mindig akadt egy védőangyal, vagy egy cirénei Simon, vagy egy valaki, aki ha nem lett volna ott, és a semmiből bukkant elő, szóval nem is ismertem addig, csak úgy hozta az élet, vagy úgy találkoztam, vagy pont akkor találkoztam vele, hogy ilyenkor még nem csak, hogy egy könyvet fölüt az ember, és ott útmutatást talál, hanem kapja a segítséget, kapja a lelkiindítatást, hogy jutottak eszembe olyan gondolatok, hogy azon kaptam magam rajta, hogy nem azt mondom, hogy na most ezt csináltam rosszul, tehát nem egyes szám első számban beszéltem magammal, hanem egy külső hangot hall, hallottam, hogy ezt csináld, így legyen most. Tehát, hogy a Biblia és azon kívül a Szentlélek, az biztos, hogy csodás módon hat az ember életébe, és azt kell mondanom, hogy teljesen éltatlanul, mert nem jutott eszembe, hogy keressem a jó Istent, mert nem jutott eszembe, hogy segítségül hívjam a Szent Lelket, és akkor ennek az idézetnek ugye rögtön itt az eleje, tényleg akiket meghív a jó Isten, azoknak a segítségére siet. De én egyébként nem vagyok híve annak, hogy most általában nagyon sokan mondják, hogy őket a Jóisten a tenyerükön hordta meg, ő nekik így meg úgy sikeres, mert a Jóisten így meg úgy. Én biztos vagyok benne, hogy tényleg a Jóisten megpróbálja azokat, akiket szeret. Nem akarnám azt mondani, hogy engem hűde mennyire kiválasztott a Jóisten, vagy mennyire szeret, hanem azt látom, és most már így öregkoromra úgy látom, hogy ezek a mélypontok, kudarcok ugyanúgy hozzátartoznak az ember életéhez, mint a szörömek, és nagyon sokszor egy kudarcból többet kap, vagy többet tanul, vagy olyan módon tud tovább lépni az életébe, ami egy sokkal tágabb dimenziót nyit meg, mintha egyfolytában sikeres lenne, vagy toppon lenne.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Zsín Judit képzőművésszel Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.